Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Hátrafelé nyilazott töltött műsor. Magam Péter O. Csunderlik vagyok. Szakmám szerint történész. Itt ülök Balázs Istvánnal.
Meg Balázsi.
Műsorunk ideológusával.
Jó estét kívánok!
Valamint Tóth Csabával, a Mérce újságírójával.
Csaba O. Tóth ezek szerint.
Ugyanis ma este az emblematikus Ira filmekkel fogunk foglalkozni, és e tekintetben áttekintjük, mint ugye Írország, az Ír Szabadállam, aztán az Ír Köztársaság 1916 utáni történetét, valamint hát az Ír Köztársasági Hadseregnek a történetét, ami gyerekkorunkban az 1990-es években azért az Ira terrorista, és próbáljuk ne romantizálni önmagában a terrorista figuráját, de azért mégis ugye a tökösség szinonimája volt. Tehát a Magyarországon, részben a kormánypropagandának köszönhetően, azért 2014 után a híradókat elárasztották ugye a terrorista akciókkal kapcsolatos felvételek. Azért nekünk, akik a 90-es években nőttünk föl, vagy követtük a híradókat, azért minden második este vagy egy Ira robbantással, vagy ETA robbantással
igen,
volt tele a híradó.
Tehát a retinánkba égett az a brit katonák árnyékában focizó belfasti gyerekeknek a képe, és azok általában azok a kelet-európai viszonyokat idéző lepukkantság, ami jellemezte akkoriban Észak-Írországot.
És ezért ugye milyen igaza van Michel Foucault-nak, hogy a diskurzus konstruálja való a valóságot. Tehát, hogy mi a sztori, mi az értelmezése a történeteknek, az milyen meghatározott, hogy miképpen látjuk a valóságot. Tehát nekünk a 90-es években a terror az nem valami extrém fenyegetés volt, hanem valahogy része az európai mindennapoknak.
Igen, tehát még akkor is így van, ez, hogyha alapvetően az eszközeik az Irának nagyon megegyezőek voltak például az iszlám terrornak, annak ellenére, hogy nagyon rengeteg különbség van, tehát elsősorban nem vallási természetű a konfliktus, bár az olyan szála is van természetesen.
De igen, de nacionalista.
De alapvetően itt egy nacionalista, itt egy...
Összemosódik igazából a vallás és a
nacionalizmus,
ahogy a mi vidékünk.
Tehát van egy ilyen szál is benne, de alapvetően egy függetlenségi törekvésnek a krónikája ez.
És nem terautóval hajtottak be ugye civilek közé, hanem a sportáskában lévő ugye szemtexet, vagy helyesebben, hogy a raskapán
voltak ennek keményebb dolgok is.
Igen, tehát az
szemtexbe azért... a kézigránát került, és a
azért az Ira romantikának egy szerves része az, hogy szeretnek érvelni ugye sokan amellett, amiben nagyon sok igazság is van, hogy az Ira elsősorban katonai létesítményeket, támaszpontokat, csomópontokat.
Meg a Downing Street 10-et, ugye?
Igen, tehát szimbolikus helyszíneket támadott, és nem arra ment rá, mint mondjuk a Gázában a Hamasz, hogy célzottan civileket gyilkoljon halomra. De természetesen erre is volt példa.
És ezért említsük meg a belfasti Európa Hotelt, amely Európa történetének legtöbbször ugye megbombázott szállodája, ami összevetve, hogy ugye Belfast sose vonult át a keleti front, sose bombáztak konkrét a katonai hadseregek, azért mégiscsak kijelöli, hogy ahhoz képest, hogy hivatalosan ugye béke volt, azért mégis micsoda véres polgárháború járta át Észak-Írországnak, meg Írországnak, és hát ugye Londonnak is.
Igen, és baromi érdekes, hogy ez a brit világbirodalom a legközelebbi gyarmatával gyűlt meg leginkább a legnagyobb baja.
Balázs István... Elég pontos kifejezés.
Balázs István tudom idézni a Régen minden jobb volt című könyvünkből, és a Kommandóval kapcsolatos írásban a klasszikus megállapításodból, hogy mindenkinek a saját lépcsőházában van a legtöbb problémája.
Pontosan így van. Igen, tehát nyilván itt most föl lehetne hozni India példáját ellen, tehát mint ellensztori, de alapvetően mégis az van, hogy ha azt mondjuk, hogy a gyarmatról való leszakadás történet, akkor az ír függetlenségi harcnak a története nekünk európaiaknak.
És akkor történetileg kezdjük is el áttekinteni azt, hogy miképpen jön létre az Ír Szabadállam. 1916-nál kezdhetjük, amikor az első világháború szerepvállását az Egyesült Királyságnak kihasználva, hogy az ír nacionalisták kirobbantják a húsvéti felkelést.
Igen.
akár korábbra is visszamehetünk, ugye egészen ugye az ír burgonya vészig, ami egyfajta, hogyha azt mondom, hogy az ír holokauszt, akkor ezzel relativizálom, hogy talán a holokausztot, de azért mégiscsak, hogy a tragédiát tekintve, hogy másfél millióan ugye, ilyen halnak, a burgonya vész meg az ijesztetéssel együtt, az egy belé épült az ír kulturális traumák közé.
Ez annyira ír, bocsánat, csak így zárójelbe jegyezve, hogy a húsvét egy ilyen keretet ad az egésznek, tehát a húsvéti felkelés, és aztán majd lesz a nagypénteki egyezmény. Ez milyen szép.
Igen, ez részben szándékos volt azért.
Persze, hát azért itt azért
reflektálni kell a húsvéti felkelést. Most is húsvét, tehát jövő héten lesz, azt hiszem, hogy a katolikus naptár szerint, mint katolikusok igen, ezzel egyet tudunk érezni.
Hát nagypénteken kerülünk.
Mit jelent adásban ez a dolog?
Az első filmünk, amit kiválasztottunk, az a Michael Collins 1996-ból. Ugye Neil Jordan rendezte.
Neil Jordan, igen. Tehát ő, róla azt érdemes tudni, hogy egy kicsit kiebb lépve, hogy hogyan is érkezett meg Hollywoodba, hogyan erősödött fel az ír, nem, és túllépve az irán, az ír tematika egyáltalán a történetmesélésbe. Ezt alapvetően én úgy fejtettem meg, hogy ez három ember köré szerveződött ez a kis mozgalom, amivel együtt járt természetesen nem csak az, hogy forgatókönyvírók, hanem színészek is, hogy a Gabriel Byrne-től a Stephen Ryan át, aki egyébként a Neil Jordannek egy ilyen házi színésze, tehát ez egy a Európából, vagy európai ősökkel rendelkező filmrendezőknek ez egy dilie, hogyha átkerülnek a fősodorba, akkor otthonról hozzák a kedvenc színészüket, tehát számtalan példát tudunk erre. És Neil Jordan, ugye ő egy kicsit különutas ebben a társaságban, tehát ő abszolút ez az arisztokrata körökből származik, tehát festő anyuka és egyetemi professzor apuka, és természetes volt, hogy őt művészeti pályára szánták. Igazából ő 1989-ben robbant be a Sírójáték című filmmel, aminek az Oscar-díját, a legjobb forgatókönyvnek járó Oscar-díját el is hozza, és ezzel kapukat nyitnak meg számára Hollywood felé, és innentől fogva egy A-kategóriás rendező. Tehát a Sírójáték, azt nem lehet mondani, hogy Neil Jordannek olyan rendkívül fontos lenne az ír kérdés, mint mondjuk később majd fogunk beszélni Jim Sheridanről, akinek abszolút központi témája is szinte minden filmjének e köré épül. Neki inkább csak egy ilyen háttérként szolgál a Sírójátékban is, és a későbbi filmében is esetleg az ír tematika, vagy az ira konfliktus. Ő nagyon szeret, tehát a Sírójátékban ugye ez a töke van a mennyasszonyak típusú történet, ugye Jay Davidsonról beszéltünk már az UFO-s adásunkban, hogy ez a Stargate-nek az androgűn karaktere, ez jelölték is Oscar-díjra ezért az alakításáért. Aztán el is tűnt a süllyesztőben. Tehát Jordanhez nagyon közel áll ez a téma, tehát ő nagyon szereti ezt a transzexuális vonalat így a filmjei előterébe helyezni. Még az interjú a vámpírral is egy picit, hogyha lebontjuk a történetnek a felszínét, akkor megtaláljuk ezt a fajta transhumán gondolatot a sztoriban. Tehát őt ez a téma nagyon érdekel, nagyon foglalkoztatja, és az ír történelmet, mint hátteret meg tudja teremteni nagyon hitelesen. A Michael Collins című film az egy picit neki, az egy picit kilóg ebből a sorból, ez egy nagyon hagyományos történelmi film, tehát itt kevésbé személyes történet.
De két nagy, ugye,
de mint ír, de mint ír rendező, és mint ennek a kis branchnak egy kiemelkedő, természetesen fontos neki. És hát ugye Liam Neeson
játssza Michael Collins-t, és Alan Rickman
játssza. Alan Rickman, persze.
Imon de Valera-t. És hát akik az egész ír történettel kapcsolatos ismereteket, hogy középiskolai történelmi tankönyvekből szerezhették, akkor Imon de Valera egy a magyar ugye negyedik évfolyamos középiskolai tankönyvekben is egy ilyen kultikus figuraként tűnik föl. Míg itt ebben lehet, hogy Alan Rickman alakításának is köszönhetően, akit korábban a Nottingham-i serifként láthattunk, vagy a Die Hard terroristájaként.
Később pedig Piton professzor lesz.
Tehát itt egy ilyen igazi intrikus, tehát egy ilyen csúszómászó figuraként tűnik föl, én mondom, Valera.
Hát egészen igazságtalan egyébként a történelmi karakterrel szemben, ahogy így, nem tudom, hogy meglátja Liam Neeson alakította Collins-t az újságban, ahogy nagyfiúnak, Big Boy-nak hívják, és majd meglátjuk ki a nagyfiú. Ez egy tényleg ilyen olyan karikaturisztikus, ahogy ezt Neil Jordan megjeleníti.
Hát én nem tudom, én kevésbé, én sokkal inkább láttam a pozitív tartományban ezt a hőst, tehát én itt két,
Nem tudom, miért,
pozitív hőst láttam ebben a filmben, akiknek egyaránt Írország a szerelme, és igazából csak a beválasztott eszközeik az, és a célhez vezető út különbözősége az, ami kettőket megkülönbözteti.
De az Én mondom Valéra megjelentésében a féltékenység azért mindig jelen van.
Ezen kívül egyébként figyeljük meg, hogy a forgatókönyvben mindig ő választja azt a hadműveletet, ami totális bukás. És Liam Neeson karaktere, a Collins mindig emlékezteti, hogy ez hülyeség, létszi, ne csináld, és akkor...
Tehát azt mondod, hogy egy ilyen tudatos felőrlésig.
Igen, tehát hogy kicsit olyan a filmből úgy tűnik, mint a Devalera, egy nagyon hülye politikus lenne, aki rátelepszik a nyakára a Collinsnak, aki meg nagyon hatékony, és ki tudja harcolni ezeket a dolgokat.
Pedig ugye azért ugye a perfekcionista egyeztetés után azért állapíts meg, hogy ő volt Írország Orbán Viktora.
Ugye nyilván, ezekem régi veszőparipám, ő az, aki az ír focit elkezdi nagyon fejleszteni, ő az, aki például az abortusszal elkezd kultúrharcot csinálni, hogy ebből nem lesz itt semmi, ő az, aki a béke nagykövete, semmilyen háborúban, még a második világháborúban se akar beállni, Churchill két levélben a levéltárak szerint könyörög neki, hogy ezt ne tegye, hanem álljon melléjük.
És a legenda
de
szerint,
ő nem áll senki mellé.
Hitler halála után, hogy a részvételviratot küld a német.
Igen, ez már a legenda része, ami valószínűleg a semlegességének köszönhető, hogy az egyetlen államfő, aki Hitler öngyilkosság után részvételviratban fejezi ki sajnálatát a német nagykövetnek, aki ezen nagyon meglepődhetett 45 áprilisában, valószínűleg örült, hogy Dublinban lehet ebben az időszakban a német náci nagykövet.
De a kedvencem az, hogy ugye egyszerre elnök, és ugyanakkor az ír sajtóvállalatnak az elnöke vezetője.
Igen, igen, tehát a legfontosabb ír sajtóvállalatnak az elnök és a miniszterelnök, és később elnök. De ugye ez akkoriban nem tűnt föl senkinek, vagy legalábbis mindenki természetesként kezelte.
Tehát itt ugye 1922-ben kiáltják ki végül az ír szabad államot, ami a történet szerint a Michael Collins által létrehozott, megteremtett Irának az eredménye, tehát a terror célra vezet a film állítása szerint.
Igen, tehát a forgatókönyv, a Neil Jordan film szerint ez Michael Collins a jó gyerek, aki ki akar egyezni.
Ugye a terror szó nem nagyon hangzik el a filmben, tehát ugye itt a vezető narratíva az, hogy ez egy szabadságharc. Tehát föl sem merül az, hogy itt bármiféle etikai problémák lennének azokkal az akciókkal, amiket a Liam Neeson és köre elkövetnek a filmet, ahogy gyakorlatilag a nyílt utcán és a piacon lőnek agyon emberek szeme láttára nyomozókat, szakmányban lényegében.
Van erről egy romantikus narratív, ami Julia Roberts, ugye a női főhős.
A totálisan felesleges karakter a
igen,
filmben. Tehát azt
elég
látszik, hogy
felesleges azt, szegény.
Azt így rávarták a filmre. Egy
de
utólag,
hogy neki előad
tudom.
Egy bizonyos pontján a filmnek Liam Neeson, hogy mi csak lélegezni akarunk, mi csak szabadok akarunk lenni, és igen, közben így, ez egy ilyen montásként kell elkezdeni, közben így legyilkolják a kávéház vendégeit. Hasonló.
Igen, tehát az, hogy nem tudtak, tehát természetesen ugye egy szabadságharcnak a krónikáját meséljük el, akkor abban nagyon amit mondjuk alapvetően egy férfi közösségnek a dinamikáját kellene bemutatni, ott nagyon, nagyon nehéz egy szerelmi szálat oda belevarni egy ilyen közegbe.
És egy szerelmi háromszöggel oldják
igen,
meg.
Igen, és
nagyon furcsa végig egyébként.
Szegény Aidan Quinn megint ugyanazt játssza a kikosarazott férfi, mint a Szenvedélyek viharában című film.
Tehát aki a Szenvedélyek viharát látta, az ezt játsza. Is látta, csak képzeljen hozzá íreket, akik lövöldöznek.
És ugyanabban az évben készült igen. A két film.
Szerintem ez akkoriban így ment. Nem
kellettek belehelyezkedni a karakterbe.
Ez akkoriban így ment, tényleg. De hogy képzeljük el, 96-ban járunk, ez a legnépszerűbb film Írországban is a Nagy-Britanniában, abban a filmben leveri a klasszikusokat, amik abban az évben kijöttek.
Nálunk be sem mutatták moziban, csak...
97-ben valamikor.
Nálunk VHS-en jött ki, de ilyen 2-3 év csúszással, tehát nem igazán, tehát úgy döntött az Intercom, hogy ez annyira a magyarok számára az nem...
Ugye Devalera még
56 ide vagy oda.
Én mondom, Devalera még akkor is egy... nagyon jelentős figura az ír történelemben, az igazából államalapítóként tisztelik részben, és nagyon fölháborodnak azon például az ír elit tagjai, hogy hogyan ábrázolják ebben a filmben De Valerát. Azzal vádolják Neil Jordant, hogy sejteti, hogy De Valera elrendelte Collins megölését, de hogy...
Igen, tehát azért a filmben
ez a filmben homályos.
Hogy De Valira hívei végeznek Michael Collins-szal.
Igen, igen, de hogy a jelenet az igen, benne, de. Hogy De Valira sír, hogy egy bizonyos pontján a dolognak, amikor már West Corkban vannak, ami egy nyugati ír vidéki terület, nem Dublin, akkor így elsírja magát, hogy jaj, mit tettem Michael, nem akarok semmit, stb. És akkor utána a fiatalok, akik így támogatták igazából De Valirát, mert hogy oké, a történeti kontextusa az, hogy először ugye a britek ellen harcol mindenki az ír köztársasági hadseregben. Ez 1918. Tudjuk, hogy az első világháború, ezt minden magyar tudja, az így fölkavarta a nemzeti függetlenedési folyamatokat, és itt Írországban is ez történik, de egy bizonyos idő után a britek úgy döntenek, hogy nem harcolni fognak ezzel a bandával, hanem sokkal otthonosabb nekik, hogyha elkezdenek diplomáciába bocsátkozni. Ez egyébként a jelenkorra is egyfajta intés, hogy a diplomáciával mindig jobban meg lehet szivatni az ellenséget, mint a harctéren, tehát hogy ez ebből a filmből is látszik, mert sikerül megosztani az ír britek elleni ír lázadókat azzal, hogy elkezdenek velük tárgyalni, és tesznek egy ajánlatot, ami arról szól, hogy jó, nem lesz teljesen független Írország, föl kell esküdni a királyra, de autonómiát kaptok igazából.
Hát igen, de igazán...
És ez jelenti a filmben a legfőbb konfliktust.
Igen. Egyébként, hogyha már ez kijött, tehát az északír területeket azt mi alapján jelölték ki? Hát ugye lehet
azt hiszem, olvasni... hogy megyehatárok voltak ezek. Ezért beszélnek ma is a 32 megyéről a katolikus radikálisok.
Ugye itt lehet, hogy nem véletlenül jelölték ki azt a területet a britek, mert olvasni lehet róla, hogy azért itten évszázadokon keresztül ottan ment egy mesterséges betelepítési folyamat.
Igen.
És tehát el...
Tehát ennek az a háttere, hogy a 17. századtól fogva a katolikus többségű ír szigetet elkezdték földúsítani az úgynevezett ulsteri skótokkal.
Aha.
Ezek skót bevándorlók, protestánsok, ellenben a katolikusokkal, akik már eleve ott laknak, és ők ezekben a megyékben valamilyen szempontból vagy többséget, vagy kisebbséget képeznek a mai napig is.
Tehát még csak nem is angolokat telepítettek be, hanem skótokat.
Skót, főleg Ulster Scotsnak hívják magukat többségében, és ezekben a filmekben látszik a Black and Tans nevű alakulat, ami a mi pufajkásainkhoz hasonló feladatot látott el. Tehát igazából nem harcoltak, csak és kizárólag fegyvertelen civileket zaklattak. És ilyen piros pompomos sapkában vannak, aha, ami igen, azt jelenti, a skót részben a skót történelmi gyökereiket próbálják ezzel. Hivatalosan az ír királyi hadseregnek hívták őket, de főleg a protestáns ulsteri északírországi skótok álltak be ebbe. A Michael Collins, ez sok filmben megjelenik, amiről beszélni fogunk, a történelmi filmekben mindenképpen. A Michael Collinsban ez olyan, hogy először vannak a dublini brit rendőrök, akik azért kiderül, hogy túlzottan szimpatizálnak a helyi erőkkel, tehát elkezdenek kettős ügynökökké válni, meg hasonlóan gyengék, és akkor helyettük egyszer csak van az a pont a filmben, ahogy na jó, most jönnek a belfastiak, ők nagyon kemények.
Igen, igen.
És ez arról szól, hogy azok igen. Protestánsok, és valóban van indokuk arra, hogy gyűlöljék a katolikus. Ezeket egymást szokták gyilkolni, és ezért valódi motivációjuk van arra, hogy megállítsák Dublin népét például, meg hasonlók.
Korábban ugye beszélgettünk arról, és akkor itt hivatkoznék a Tony Blair adásunkra, hogy itt a Michael Collins 1900-os bemutatása talán akkora hatással lehetett a nagypéntek egyezmény megkötésére, amekkorára a Másnap című ilyen posztnukleáris film Ronald Reagan-re és a hidegháborús
kérdésre. Igen, igen, igen. Jó, tehát, hát ennél... Igazából már benne van a nagypénteki egyezmény forgatókönyve, hogy Collinsnak igaza volt, ki kell egyezni, nem szó, aki ismeri a háborút, aki harcolt, az tudja, hogy milyen fontos a béke, aki meg nem harcolt, az továbbra is harcolni akar, tehát az hülye is.
Igen, ez egy nagyon jó dramaturgia elem, hogy egy művészeti alkotás fölnyitja a politikus szemét, és olyan picit, mintha közel lépne ehhez a hőshöz, és rátenni így hátorul a vállára a kezét.
Valójában akkor már a nagypénteki egyezmény eléggé a csőben volt, amikor ez a film elkészült, csak így nem
igen,
tudom,
az 97-es,
mindig úgy nézek,
ugye,
98-as,
de
hogy egy diplomáciai
97...
folyamat az lassú, úgy nézek Neil Jordannek erre a filmjére, hogy ideológiailag megalapozza a brit szigeteken a nagypénteki egyezményt.
Hát vagy akár azt is mondhatjuk, hogy Oscar Wilde-ra szólva, ugye nem a művészet utánozza a valóságot, hanem az élet utánozza a művészetet, és hát ugye Oscar Wilde ma napjainkban ugye Dublin egyik arca, másik arca meg a Guinness gyár és ugye a csaposai. James Joyce-ról ma már...
Az 1996-os év az nem volt annyira a briteknek olyan nagy népszerűséget hozó.
Ez körülbelül a mély pont, ugye, talán.
Igen,
hát John Major kormánynak.
Meg ugye, az angliai EB-n ugye igen. Németország nyeri meg.
Ez hasonló, mint a Rishi Sunak jelenlegi éve.
Tehát igen, tehát ez a nyilván ennek köze van azért az évtizedet alapvetően uraló antikonzervatív politikai tendenciának is, tehát az, hogy szabad szelek fújtak azért már a kontinens keleti felén is most már.
És ha szabad szelekről van szó, akkor az első Dorasszél című Ken Loach filmről, 2006-ról kicsit ejtsünk szót. Nekem nagy kedvenced ez az öreg dohajánnyel.
Nem csak azért, mert interjút készítettem a rendezővel, hanem azért is, mert ez igazából az első a Neil Jordan film dekonstrukciójaként is olvasható. Tehát ugyanazt a történelmi korszakot, ugyanazt a problémát az ír szabad állam, mint kollaboránsként tekintett, mert ugye nyilván itt a konfliktus eleje, azt még nem mondtuk el, az volt, hogy a megegyezésnek voltak barátai és voltak ellenfelei a 1918-ban induló és 1922-ben végződő ír-angol háborúnak a szigeten, és az ellenzői azok ugye azt mondták, hogy hát ezzel az ír köztársaság álma megsemmisül, valamiféle kompromisszumos mérsékelt megoldás jön létre, ami nekik nem elég, mert még a királyra föl kell esküdni. Az ír parlament, ami létrejön, annak a törvényeit a királynak és Londonnak ellenjegyeznie kell, tehát semmi nem mehet át, amit London nem akar, és hogy ez árulás. És a bizonyos katonái az első irának, azok ezt támogatták, ők lettek az ír szabadállam apparátusa, és mások pedig ellen vetettek ennek, és 1922-ben egyébként Szovjet-Oroszországhoz hasonlóan Írországban is kitör a polgárháború, ahol igazából a megegyezés ellenzői és támogatói fognak harcolni egymással, és ez minden ilyen filmben megjelenik. De ugye Neil Jordan erről azt mondja, hogy a megegyezés mindenféleképpen jobb, mint a nem megegyezés, ne omoljon ártatlan honfivér. Ken Loach meg azt mondja, hogy igazából elárultak mindenkit Írországban, kivéve egy szűk, vagyonos réteget, akik ezt támogatták, és hogy igazából a kapitalisták azok, akik létrehozzák ezt a megegyezést, és ez ellen harcolni szent kötelesség, és az ő főhőse, aki egyébként Oppenheimerként ismerhetünk manapság, Cillian Murphy, uh-huh. az egy ilyen radikális szocialista, aki ellenzi a megegyezést, míg a Michael Collins ugye egy olyan főhős, aki a megegyezést kiharcolja.
Ként büszke ír. Cillian Murphy-t.
Igen.
Neil Jordannek játszott is a Reggeli a Pluton című
képhez. Igen, még Neil Jordannél is játszott, de Ken Loach arra használja a Cillian Murphy karakterét.
Ott is egy transvestita
karakter. Hogy dekonstruálja a Liam Neeson hőst. Uh-huh. Tehát, hogy még 96-ban, 10 évvel azelőtt, Liam Neeson a hős, aki megegyezik a londoniakkal, és próbál békét teremteni, és egy élhető Írországot létrehozni. Ez egy ilyen neoliberális vagy liberális álláspont. De Ken Loach azt mondja, hogy ezzel igazából elárulták az ír társadalom 80%-át, akik rengeteget szenvedtek, és igazából egy osztálytársadalmat próbálnak átmenteni az új Írországban, miközben az ír függetlenségi felkelés harcosainak nagyobb része szocialista egyenlősítő volt, és a szakszervezetek segítették őket igazából a győzelemhez.
Az pontosan hogyan definiálható például, hogy milyen különbségek vannak a mondjuk a köztársasági államforma és mondjuk egy szabadállami forma között? Ami
hát a szabadállam egyértelműen függ londoni központtól és a királyi ellenjegyzéstől.
A választásokra milyen hatással van, milyen felhatóságok vannak-e önkormányzatok?
De nincs egy konkrét
az önkormányzatok szerepe azért volt fontos, mert még a polgárháborúban folyamatosan inkább, tehát hogy megalakult ez a láthatatlan ír kormány először, ami egy ilyen nem hivatalos köztársaság kormánya.
Nem pincékben kellett ülésezni.
Pincékben ülésező ilyen önmagát kinevező elnök, tehát igazából ahonnan indultak, az így, nem tudom, hogy a Skita hatalom átvétel, ami itt volt Magyarországon most ebben az évben. Amit
de Aimon de Valera amerikai állampolgár volt.
Aimon de Valera, igen, az volt, hogy az első mozzanat ennek az egésznek a húsvéti felkelés, ahol mindenkit begyűjtenek a végén, mert elfoglalják ezt a legközpontibb rendőri épületet, és ott mindenkit szétlőnek, és mindenkit begyűjtenek.
Igen,
aki túléli, az igazából a vezetőket kivégzik. Egy vezetőt nem végeznek ki, de Valérát, mert ő New Yorkban született, és amerikai állampolgár. polgár.
Ugye Michael Collins film ezzel a jelenettel kezdődik.
Igen, igen. Az amerikai állampolgárság valójában őt megvédte. 1882-ben New Yorkban született, de visszatért, nem is ez volt az eredetén, vagy Eamon, ezt csak úgy fölvette. Tehát ez olyan, mint amikor a London,
nekem,
Londonban
nekem ilyen
született.
Dél-amerikai diktátor neve.
Igen, hát igen, de nem, ez egy nagyon ír név. És Londonban született, nem tudom, Johnny Takács, visszajön Magyarországra, és ő lesz Nimród, Takács Nimród. Mert hogy ennyire túl kell kompenzálnia.
Na most beszéljünk második filmünkről. Ugye Michael Collinsról, és akkor kiegészítve az első darabról beszéltünk, ugye a Véres vasárnap 2002-ből, Paul Greengrass, és hát van-e hírem nevű rendező?
Van-e hírem nevű rendező? Ráadásul egy olyan rendezőről beszélünk, aki nem is ír. Tehát az, hogy őt zöld fűnek hívják, és valószínűleg krumpli volt a jele a neve alapján az óvodában, ez még nem jelenti azt, hogy ír, hiszen nem is ír. Ő egy brit fickó, most róla annyit kell érdemes tudni, hogy különösebben őt a politika olyan szempontból érdekli, hogy hogyan lehet az adott szituációkat dramatizálni. Tehát ő újságíróként kezdte a pályafutását, és híradós felvételeket kellett úgy összeállítania, hogy tehát igen, tudósításokat kellett összeállítani a tévék számára. Ezt a formanyelvet ő abban lett nagyon forradalmi rendező, hogy ezt a formanyelvet, amit a híradók képviselnek, ezeket bevitte a játékfilmbe. Tehát gyakorlatilag Paul Greengrass forradalmi újítása volt az ezzel a filmmel, a Véres vasárnappal volt, ez volt az első ilyen filmje, ahol megszüntette a hagyományos játékfilmes dramaturgiát, tehát az ilyen nagy párbeszédeket, a konstruált kameramozgásokat. A játékfilmet alapvetően dokumentumfilmes eszközökkel építi fel, a kameramozgásoktól kezdve jellemzően ismeretlen színészekkel. Egy-két ismerős arcot azért látunk a későbbi filmekben, mert különösen ugye már Tom Hanks is megjelenik ugye a Philips kapitányban. De a korai filmjében, meg mondjuk a United 93, ami teljesen ugyanezt ezt a történetmesélési formátumot képviseli, ismeretlen színészekkel, gyakorlatilag dokumentumfilmes eszköztárral elmesélni egy történetet, és iszonyatos feszültséget tud teremteni.
Ugye ennek a keleti blokkban lévő párja Balázs Béla Stúdió Magyarországon, ami próbált ilyen
igen.
Filmeket egyébként létrehozni.
Ezzel egyébként Tar Béla is próbálkozott, az első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek, hasonló, teljesen más, de hasonló eszközkészlettel dolgozott, hogy olyan, mint hogy ilyen híradós felvételekből és ilyen otthagyott kamera, bekapcsolva hagyott kamera felvételekből lenne az egész összerakva. Most amit Paul Greengrass csinál, az olyan, mint hogyha tényleg egy CNN tudósítást látnál, és ott lennél be, tehát pásztáz a kamera, direkt elmegy az élesség, beleszaladnak a kamerába, látszik, hogy az operatőr oda van téve a vállára a kamera, és menjél a tömeggel.
Igen.
Nincsenek, nem hallatszik semmi, csak ilyen nagy...
Nem kell kontextust nézni, nem kell, meg ami történik.
Igen, egyszerre tíz
nem
ember...
Nem kell tudnod, melyik év, nem kell tudnod,
egyszerre
hogy...
tíz ember beszél, és akkor így próbálsz így figyelni, hogy most itt mi is történik, benne vagy az események sűrűjében. Ezt a Greengrass fantasztikusan kitalálta.
Ami igazából egy történeti narratíva tagadása, mert ugye valójában nagyon fontos, hogy a Véres vasárnap az micsoda, ez egy óriási ugrás, majdnem 50 éves ugrás az első filmektől. Még ezek az első filmek Dublin és a mai Írország területén játszódnak, a 10-es évek végén, 20-as évek elején. Aközben ugye az ír politikai fejlődés az igazából arra felé mutatott, hogy a szabad állam szép lassan a 40-es évekre valódi ír köztársasága alakult, de ez egy lassú és csendes folyamat volt. Igazából áthelyeződött pont a szabad állam megalakulása miatt Észak-Írországra a hangsúly, ahol ugye vegyes protestáns katolikus lakossága miatt meg kellett úgymond védeni őket az ír köztársaságról, részben a lakosságot, mert abban a korszakban ugye az ír köztársasági hadsereg az csak a katolikus íreket képviselte. És míg a protestáns északírek, akik protestáns skótok és más protestáns írek, ők a brit birodalomhoz és Londonhoz való hűségük mai napig az identitásuk legfontosabb része. Tehát a konfliktus igazából az 50-es, 60-as évektől áthelyeződik az északír területekre. És onnantól fogva ez lesz a filmes fantázia központja, tehát áthelyezünk Dublinból, Corkból, Galwayből, ezekről a helyekről áthelyeződünk egy az egyben az északír területre, és onnantól fogva ez a konfliktus, a harc és a filmes fantázia központja is, és ennek a Véres vasárnap talán az egyik egy első legjobb példája.
És hát, hogy egy legendás sláger is fűződik hozzá, ugye a YouTube az 1986-os War című ugye, lemeze kezdődik a Sunday Bloody Sunday című dallal, és én késő kamaszkoromban bevallom, én tényleg rüeltem a YouTube-t, mert akkoriban már Bono saját maga a paródiájával vált, de most egy utólag, amikor visszahallgattam a War című lemezt, azért bocsánatot kell kérnem a YouTube gyalázó késő kamaszkori magamtól, mert azért mennyire tökös volt, hogy egy új hullámos banda kiáll ilyen mély ideológiai ügyek mellett, és akár ugye, a Véres vasárnapra énekel, akár mondjuk a Szolidaritás mellett kiáll a New Year's Day című slágerével.
Igen, ez tény, de ugye általában ennek a nagyon kiemelkedő ideológiai identitásnak általában mindig ilyen parodisztikus vége szokott lenni, ahogy Bono is már egy kicsit belebolondult abba, hogy tulajdonképpen a zenélés helyett ő már koncerteket azzal szakít meg hosszú percekre, hogy Donald Trump ellen kezd el mindenféle félig sikerült poén formájában agitálni. Tehát igazából ez a veszély ebben a fajta identitásban benne van. Hogyha elveszi a fókuszt a zenéről és a dalokról, a korai YouTube-ra ez még nem volt jellemző, az utóbbi időben ez már, az utóbbi 10 évben ez már szinte paródiájává vált.
Igen, ugye, mi mindenben, hogyha valamit ugye komolyan veszel, és őszintén csinálsz, igen, akkor benne van, hogy viccessé válsz.
Igen, a radikalizmus az ember ifjúságának egy ilyen olaja, tehát amikor egy korosodó ember ugyanúgy tolja a radikalizmust,
hát attól függ, hogy
az nagyon könnyű céltáblává válik.
Attól függ, hogy utána milyen életet élt. Tehát például, igen, hogyha mint Bono, például rengeteg pénzhez, vagyonhoz és ismertséghez hozzájut.
Akit a világban akkor megváltozik.
Igen, még a világbank elnöke is akart lenni a 90-es évben, hogy akarták, hogy a világbank elnöke legyen a 90-es évben. Ideig eljutni a 80-as évekből, az ugyan nyilván azzal jár, hogy a nézeteide módosulnak, hiszen sikerült, bejött az élet.
Igen.
Te lettél
de
a
igazából, sztár. De igazából az ír tematikáról abszolút kinyitotta, tehát a korosodással Bono kinyitotta ezt a politikai ablakot, és elkezdett minden irányba mozdulni. Tehát nyilván egyértelmű, hogy a béke Nobel-díj volt az ő szeme, lelki személy előtt, mint cél. Nyilván ez spekuláció, de...
Tehát, hogy az ír kérdésben talán abszolút hitelesnek tekintetjük.
Abban abszolút. Tehát ezzel nekem nincs problémám.
És ugye 1972. január 30-án történt ez ugye a Véres vasárnap, ugye hivatalosan Londonderryben, de valószínű, hogy...
A katolikusok csak Derrynek hívják, de London nélkül. Tehát, ez nagyon óriási kultúrharc egyébként, hogy minden protestáns hozzáteszi, hogy ha Derryt mondok, akkor London, és minden katolikus, ha Londonderryt mondok, akkor hogy van pofád, amik egy kicsit erőszakosabb reakció.
Nekem ezt a Paul Greengrass filmet nézve az ott az gondolatom, hogy igazából a 2026. október 23-i rendőrattakról kéne csinálni egy ilyen filmet, ami nem ideologizál, csak sajnos az elkurtuk, meg az elmet, az összödött, 20 évre hitelteníthet, hogy bármikor készül egy ilyen dokumentális film.
Tehát már ciki lenne hozzányúlni ahhoz a témához, pont a kálomistáik miatt.
Igen, tehát érdekes, hogy De Valera nem csinált ennyire kellemetlen filmeket, mondjuk belőle, ami miatt nem lehetett újra de gondolni amúgy, a dolga.
Ha megnézzük a tüntetésnek a kronológiáját, akkor ijesztően ráillik a 2006-os eseményekre, tehát az, hogy kiválik...
A forgatókönyv lényegében ugyanaz.
Hogy alapvetően van egy békés természetű menet, aminek van egy nagyon, nagyon kicsi, de radikális magja, az kiválik a csapatból, és akár tudatos megfontolásból, akár szerencsétlenkedésből a karhatalom elkezdi rátolni ezt a kemény magot, visszatolni bele a tömegbe, a békés tömegbe, ami természetesen már magától értetődő, hogy kiprovokálja.
Egy rengeteg ártatlan áldozat lesz ennek a vége.
Igen, és kiadják a parancsot, hogy gumilövedéket saját belátás szerint.
Igen, hát igen.
Akkor mindig az idegesség ott.
Gumilövedéket gumiparancsal, tehát ez a saját belátás szerint. Ez ilyen parancsot nem lehet kiadni, tehát ennyire sajátosan, mindenki sajátosan értelmezheti ezt a parancsot, ez nem egyértelmű parancs. Tehát
igen,
mi az, hogy saját belátás?
72. január 30-ban járunk, tehát a Nagy-Britannia Gergényi Péterei vizsgáznak, nálunk ez sokkal később jött el, de hogy igazából tényleg ez a válság a korszaka, és a Nagy-Britannia abszolút egyesre vizsgázik ezzel a belfasti akcióval.
Abszolút, tehát az, hogy látni, hogy a világ egyik legrégebbi és legnagyobb tapasztalattal bíró demokráciája pár perc alatt a náci Németország szintjére züllik az utcán, az valami egészen elképesztő. Tehát földön fekvő fegyvertelen embereket kivégzésszerűen közelről agyonlőni,
ez valami
egészen elképesztő, hogy ezt Európában meg lehetett csinálni a második világháború után. És a gyilkosokat nem mondták fel.
Kitüntették őket.
Ja, ez is timmel.
Valaki 20 éves volt a 72-es véres vasárnap alatt, az 52-ben született, most jelenleg egy belfaszti nyugdíjas, de ő neki ez elevenen él az emlékében, hogy ez történt ebben a városban. És még most is ugyanannak az országnak az állampolgára, aki ezt csinálta vele. Tehát képzeljük el ezt a helyzetet.
És akiket meg bevetettek, lehet, hogy Exeterbe kaptak ugye telket.
Igen. Hát az jellemző egyébként, hogy azok, akik mondjuk például az Iránnak a különböző akcióinak az elnyomásában, vagy a helyi Iránt támogató populációnak a különböző kínzásában részt vettek, azokkal én részben találkoztam a dél-nyugat-angliai Exeter környékén, ugye jellemzően ott kapnak ezek a veteránok házakat, telkeket a szolgálataikért cserébe. Szóval mindenhol nagy ír zászló, és van, ahol még egy ilyen északír zászlót is láttam lobogni Exeterben a ház tetején, tehát még Alsteriek is vannak.
Azt javaslom, térjük rá az Apám nevében című 1993-as filmre. Jim Sheridan alkotása, és egyébként ugye Bono a filmzene szerzője.
Szintén egy korai klasszikus ebben
ugye
a témában.
1993-as filmről van szó. Ugye Jim Sheridan, aki egy ilyen, ennek az írtematikának egy ilyen központi figurája. Tehát a most megbeszélt 5 filmből neki 3-ban ott van a keze. A Véres vasárnapban például executive producerként. De ő az Apám nevében című filmmel robbant be 1993-ban, illetve ez volt a nagy siker. 1989-ben készítette el a Ballábam című rendkívül erős ír identitással bíró filmét. Daniel Day-Lewis ezt tette világhírűvé, egy szellemi fogyatékos srácnak a történetét mesél. Beszéltünk erről a korábbi adásainkban, hogy a 80-as évek második felében ez a Rain Man, ugye az esőember óta mindenki betegségekről, fogyatékosságokról és különböző mentális rendellenességekről kezdett el forgatni. Ezt Jim Sheridan nagyon ügyesen kihasználta, hogy aztán a 90-es évek közepére a saját tematikájával, az ír tematikával váltsa le ezt a melodramatikus irányt, úgyhogy magát az ír kérdést is melodramatizálja aztán. Ennek a hullámnak volt egy nagyon erős nyitánya az Apám nevében. Tehát Sheridan, ő egy dublini fickó, aztán elköltözött Kanadába, New Yorkban is élt, és visszatért a 80-as évek második felében már jókora tapasztalattal Nagy-Britanniába, Írországba egész pontosan. Egyébként főiskolán iskolatársa volt Neil Jordannek, ott nagyon jól életre szóló barátságot kötöttek. Tehát ők
De nagyon durva, hogy egy főiskolából két ilyen óriási.
Így van.
Ez az, amikor berobban egy irányzat is.
Pontosan.
Átveszi ezért, Hollywood
ezért
felett az
irányítást. Jön egy kis csapat, és abszolút egy olyan tematikát hoznak, ami
ez olyan, mint az Adam McKay-nek a műhelye mondjuk manapság. Tehát, hogy...
Igen, és hoznak egy olyan tematikát, ami kompatibilis a hollywoodi narratívákkal, tehát nagyon nagyon jól elmesélhető, könnyen dramatizálható, könnyen átélhető tematika ez, hogy van egy kis ország, ami a nagy birodalommal szemben vívja az aszimmetrikus harcát.
Ja, amúgy is az amerikai filmeknek az általános jelzője ez a, mi mindig szeret, mivel hogy ők a legnagyobb ország, és igazából majdnem a legnagyobb birodalom is a 80-90-es évekre, ezért szeretik magukat elképzelni mindig a gyengébb szerepében.
Meg hát ugye nem utolsó sorban a közös ellenség, tehát azért az ír Boston azért mégiscsak az Egyesült Államok bölcsője.
Igen, ahogy a Good Will Huntingból a késői érkezők tudhatják.
De hát az USA retorikájában egy antiimperialista, ugye...
Igen, így van.
Imperialista tehát... birodalom a 20. században.
Hasonló az önképp a Szovjetunióéhoz. Tehát az, hogy ők lázadnak a régi rendben.
Az Egyesült Államok...
Igen, meg ott vannak osztályok. Igen.
Az Egyesült Államok az ír szabadságharcban a saját történetét látja viszont. Ugyanazt az elszakadási kísérletet, és ugyanazt a függetlenségi háborút, amit aztán... De most egy kicsit elkanyarodtunk, térjük vissza a filmre.
Igen, ugye ez a Guildfordi négyeknek a története.
Így van.
1971. október 5-én történik ez a bombarobbantás, amely során ártatlan gyanúsítják a Daniel Day-Lewis által játszott ugye Jerry Conlon-t.
És emiatt az apját is bezárják.
Így van, tehát ez nagyjából ugye a nagy-britanniai jogrendszernek az egyik legnagyobb mélypontja, ez az ügy. Tony Blair egyébként 2005-ben bocsánatot is kér nyilvánosan egyébként egy tévé...
Bocsánat kérések nagy mestere egyébként.
De figyelj, ezt azért mindenképpen értékelném, ahogy David Cameron is bocsánatot kért a Véres Vasárnapért, úgy Tony Blair is ezért a Guildfordi négyeknek a megaláztatásaiért. Én azt gondolom, hogy ezt értékelni kell.
Mert nem csak arról van szó, hogy ártatlan gyarúsítják, hanem tudatosan ártatlanul
gyanúsítják el. Ez aljas szándékból követik el.
Felelőseket akarnak felmutatni.
Gyakorlatilag ez a gestapo módszertanár. Tehát ugye az áldozatok visszaemlékezéseiből rakták össze a forgatókönyvet, és az, hogy a kihallgatás körülményei az gyakorlatilag fizikai és lelki kínzások közepette, kipréselt vallomások alapján életfogytigranra ítélni, és 30 vagy 15 évre ítélni egy 17 éves gyereket, aki csak azért, mert családtagja volt annak, akit egyébként hamisan gyanúsítottak meg. Egészen elképesztő történet ez.
Egyszerűen láthatjuk dokumentarista módon szinte, hogy a magát a fogoly dilemmát, amikor így elkülönítik külön-külön gyanúsítottakat. Ki az, aki vall a másikra, ki az, aki nem vall, és akkor ez a klasszikus ugye, fogoly dilemma. Minden súlyosbítva telefonkönyves módszerrel, tehát hogy egyébként ütik is, verik is.
Szerintem az apán nevében mindenkinek ajánlott, aki azt gondolja, hogy a nyugat, mondjuk a jogállam
igen,
tehát kétségtelen érvényesülése, és mondjuk csak a szocialista blokkban történtek ilyenek, és ez a hogyha... nyugaton nem. Erre egy nagyon jó példát szolgáltat az apám nevében, hogy ment ez politikailag túlérzékeny dolgoknál, hogy ment ez Nagy-Britanniában, a korszakban.
Nem arról van szó, mint mondjuk Oliver Stone esetében. Egyébként Jim Sheridant nyugodtan hívhatjuk az ír Oliver Stone-nak is. Abszolút ugyanazzal a lelkesedéssel szár rá egy témára, és nézi azt meg több szempontból, leginkább ír szempontból.
És ezt mi bóknak szálltuk. Ha valaki a baj Oliver Stone.
Mint tudjuk, az ír majd ki fog derülni így a végére, az ír szempont, az az univerzális szempont, az a legközelebb álló. Tehát igen,
és ha már Oliver Stone, akkor ez Jim Sheridannek a saját kis éjféri expressze. Tehát ott ugye nem arról van szó, hogy elkerül egy nyugati fiatalember egy török börtönbe, ahol a keleti társadalmat...
Kedvenc filmem, igen.
Isteni film.
Tehát a legjobb börtönfilmek kettést az oldásunkban beszéltünk.
Mivel, hogy jártam a helyszínen, kivéve Imre Lita van.
Oliver Stone egyébként azért is megkapta az Oscar-díjat, mint ahogy Jim Sheridan is megkapta
Fun fact, a kurd szabadságnak az atyaként tisztelt Abdullah Öcalan pont azon a szigeten raboskodik, de most ő az egyetlen rab, ahol ugye a Éjféli Express játszódik.
Csak annyi, hogy...
De nem, ne térjünk át a törökökre.
Igen. Illetve csak annyi erejéig, hogy nem arról van szó, hogy egy keleti társadalomba elkerül egy nyugati rab, és ott a különböző mostoha körülmények, amik ott természetesnek számítanak, az ő ezzel küzd. Itt nem. Itt Nagy-Britanniáról beszélünk. Tehát
a barbarizmus, mint az úgymond idealizált nyugat közepén jelenik.
Pontosan. Meg. És ezért ijesztő ez a történet, hogy ez egy
nem lehet gyakorlatilag az oroszokra, vagy a törökökre, vagy bárkire
gyakorlatilag
fogni.
Egy mintademokráciában ez megtörténhet, egy ilyen fiaskó, és ez, hogy szervezetten több évtizeden keresztül ezt tudják altatni ezt az ügyet, és egyébként ugye az Emma Thompson karaktere a filmben, aki azt elkezd ásni, meglepően könnyen kiadják neki az iratokat, hogy rajta vannak a papírok, hogy ne kerüljön a védelem kezébe. Tehát ez
mikor is rehabilitálták a Guildfordi négyeket? Melyik volt az évszám, amikor rehabilitálták a Guildfordi négyeket? Azt hiszem, hogy még Angliában voltam, amikor ez...
Tehát
ez
nem tudom, a film, hát azt tudom, hogy...
Valamikor a 2010-es években sikerült csak valamilyen szempontból jogilag igazságot tenni a Guildford 4-ek számára.
Hát igen, tehát a film ugye 93-as, tehát akkor ez még egy katlan volt ez az ügy, tehát ez még elevenen élt. És egyébként ahogy nézi az ember, különösen Jim Sheridan filmjeit, egyre inkább kezdjük azt hinni, hogy valójában Jézus Krisztus nem is zsidó volt, hanem ír. Tehát ahogy a végén föláll a tárgyalóteremben és a padokon keresztül lépkedve kimegy az utcára, a Zöldingben természetesen a Daniel Day-Lewis, az tényleg olyan, mintha egy ír Krisztust látnánk.
Bárcsak lenne időnk arra, hogy elmondjuk azt, hogy ha már ugye a törökök kapcsán, akkor kitérhetnénk ugye a szürke farkasok finanszírozására, és a keleti blokk országa...
Ugyanaz, mint a összes többi terrorszervezetét, tehát hogy igazából ez egy minta.
Hogy a keleti blokkból milyen kapcsolatokat tartottak fent, vagy a szürke farkasokkal, vagy akár az irával, és a csehszlovák szemtexért csak kábítószerre tudtak fizetni.
Ha egyszer a nyugati kapitalizmus összeomlását szeretnéd, akkor azért tenni is kell. Tehát, hogy azért...
Meg hát azért már nekünk is megvan a magunk Sinn Féinje, hogy ott ülnek a parlamentben.
És az, hogy a kamorrát be kellett szervezni, mert hogy csak kábítószerre tudott fizetni
egyes levéltáros kutatók véleménye, megjegyezném, nem tényanyag.
Ez a 80-as évek régeni külpolitikájának egy picit a mintázata az, hogy tehát meg kell az erőforrásokat egy kicsit így utaztatni, hogy...
Valahogy a csehszlovák szemtex, ugye a plastikbombának a robbanó anyaga.
Ez hogy jutott Írországban, ugye? Hát ez a keleti blokk kellett. Igen. De még egy fontos hozzávalója volt, az Líbia és Muammar al-Kaddafi.
Akkor egy percben térjünk ki erre a történetre, mert elképesztően izgalmas.
Két fő finanszírozója volt egyébként az Irának, amikor már terrorizmusként működhet. Ugye az a legfontosabb, hogy az már a Michael Collinsból és a 1910-es évek történetből kiviláglik, hogy ez volt az első klasszikus terrorszervezet, ami az összes módszer, amit ma a terrorista módszernek gondolunk, ezt ők találták föl. Az autóbombától, a rajtaütésen keresztül, a nem tudom, tényleg az összes bombamerénylet típusig, amit föl tudunk idézni, ez az Irától jött.
Tehát a Bader-Meinhof csoport, az már csak ezt
átlak. A Bader-Meinhof csoport, ez már a 60-as évek, tehát ez 50 évvel később, mint amit az Ira kitalálja a módszereket. Mert ugye ez elhangzik a Michael Collins filmben is, hogy nem fogunk a szabályaikhoz alkalmazkodni, hanem saját szabályokat találunk föl. És végül ezt másolja minden egyes terrorszervezet, akár közel-keleti is. De hogy az a különbség, hogy például róluk egy ilyen nagyon idealizált film készül, hogy milyen nemes a harcuk, miközben amikor már az arabok alkalmazzák a terrorizmust, vagy akkor már egészen más a hozzáállás a Hollywoodnak ehhez.
A Delta Force filmekben
igen. Gondoljunk akármelyik filmre, amelyik közel-keleti nem fehér arabokról szól, akik ezekhez a módszerekhez nyúlnak. Ezzel szemben, amikor a fehér íreknél vannak ezek a módszerek, akkor Liam Neeson előadja, hogy de hát mi csak szeretni és élni akarunk, és ezért jogos az egész. De hogy a Líbia ugyanebbe a dologba, és itt lehet átkötni az arab észak-afrikai muszlim világot ezzel, hogy kétféle finanszírozója volt az Iránnak az 50-es, 60-as évekre, a 70-es évekre, amikor a kemény akcióit elképzelni. Az egyik az az amerikai, úgymond dollárbaloldal, hogy így fogalmazok Magyarországon, ennek akkor még sokkal radikálisabbak voltak, akkor nem tudom, fizetett Facebook videókat finanszíroztak, hanem az ír terror szervezetet. Ugyanazokkal a módszerekkel egyébként, főleg demokrata körök. A másik pedig Muammar al-Kaddafi diktátor Líbiája. Szerintem ez volt az egyetlen kooperáció, amikor az amerikai demokraták és a líbiai rezsim egy ügyér összeáll igazából.
És minden az előbb, mindjárt Lockerbie.
Igen, Lockerbie az már ennek a groteszk spin-offja. Igen.
És akkor menjünk az Őt is anya szülte című 1996-os filmhez.
No, igen.
Mondani csak el, író Jim Sheridan.
Jim Sheridan, ugye ez 1996-ban készült ez a film. Itt jelenik meg, szerintem ennek a kis csapatnak az egyik a legkomolyabb figurája, Terry George, ő rendszeresen szerzőtársa, tehát együtt írta a forgatókönyvet, az apám nevében forgatókönyvet Jim Sheridannel.
És itt a rendező.
Itt már ő a rendező. Na most őról tudni kell azt, hogy ő neki nagyon komoly múltja van, tehát őt fiatal korában ilyen félkatonai szervezetekben való részvételét börtönbe is csukták. Együtt ült Gary Adams-el egyébként a Sinn Féin, a irapolitikai szárnyának a későbbi vezetőjével, és azzal a Pecio Harával, akinek a többek között a történetéről szól ez később ugye az Őt is anya szülte című film. Tehát ő neki nagyon komoly személyes tapasztalata van abban, hogy ezekről a figurákról meséljen. Ő egyébként nem hobbiíró, tehát ő ezzel a film mellett ő, mint rendező ismert, és mint forgatókönyvíró, de később ő számtalan ilyen konfliktuszónáról szóló filmet, úgy, mint a Hotel Rwanda például, amiért ismét Oscar-díjra jelölték. Tehát neki ezért nagyon sok sikere van, tehát ezután a film után. De ő az egyik, ő ennek a körnek a legkeményebb, ilyen legelkötelezettebb, az hírkérdés iránt leginkább elkötelezett tagja.
Itt ugye az 1981-es éjségsztrájkról van szó. Ugye a legutóbbi adásunknak főszereplője ugye Margaret Thatcher volt az, aki elhatározta, hogy az irát nem tekinti hadviselőfélnek, hanem bűnözők gyülekezetének.
Igen.
És a tekintet semmi engedményt nem ad nekik. És erről a konfliktusról szól maga a történet, hogy vannak azok, akiket irataként letartóztatnak.
Kipróbálta azt a módszert, hogy kíméletlen lesz még a miniszterelnöksége elején, és ezek az emberek nem léteznek, és ugye éjségsztrájkba kezdtek a börtönben, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy nem köztörvényes bűnözők, hanem ő szabadságharcosok.
Igen, nem is voltak hajlandóak fölvenni az egyenruha, a börtön egyenruha.
A rabruhát.
A vége az lett a dolognak, hogy Bobby Sandsből Észak-Írországban és Írországban igazából hős csinált, aki először belehalt az éjségsztrájkba.
Igen, ez volt az.
Tehát visszaütött egy picit a dolog.
Ez volt az a történet, ami után az éjségsztrájkok világszerte, mint bevetendő eszköz meg.
Igen, egészen az MTV-aig előre.
És ezek olyan éjségsztrájkok voltak, nem olyanok voltak, mint Bakács Tibor Settenkedő, bejelenti, és végül mégsem kezd el, mert megbüntették a BKV-t.
Igen, a kormány propaganda, amikor az MTVA ellen éjségsztrájkolókról bebizonyítja, hogy parízeres szendvicset ettek, na mindegy, ez nem ilyen volt. Tehát, hogy a tragédiától a paródiáig megint itt terjed a dolog.
Karl Marx. Itt konkrétan arról van szó, hogy ezek a fiatalok belehaltak az éjségsztrájkba, és egyébként csodálatos történet, tehát pontosan érteni, hogy miért
mármint, hogy ez... tragikus, de csodálatos.
Csodálatos, tehát igen, a tragikus természetesen, de tehát nagyon emberi a történet, akkor így mondom, és pontosan lehet tudni, hogy mi fogta meg azon túl, hogy a személyes érintettség ugye a Terry George-ban.
És Margaret Thatcher meghátrált ebben a történetben végül. Nem?
Igen, ugye azért, ugye ilyen egy civil, ma ezt már nem... Ma ezt,
tehát szétverette a Sheffield-i bányászokat.
Ebből látszik, hogy a kőkemény, azért... kompromisszummentes stratégia az mindig csak a hőscsináláshoz vezet a másik oldalon.
Igen, egy egészséges társadalomon általában azért így van. Tehát, hogyha van egy ilyen elkötelezettség és egy ilyen elszántság, és ezeket megpróbálják kerékbe törni, akkor ez... Egy egészséges társadalomban ez vissza tud ütni a politikára.
De hogy az apám...
Ezt ma mondjuk ez a 2024 Magyarországán tegyük fel, hogy lenne egy olyan társadalmi csoport, ami kitermel egy olyan elhivatott és olyan bátor fiatalokat, mint ebben a filmben. Természetesen a magyar társadalom ettől nagyon messze van. Csak úgy hipotézisként tegyük föl. Magyarországon senki nem foglalkozna azzal, hogy valaki egy ügyért meghal. Tehát nincs vissza, ma már nem tudnál...
Hát emlékezhetünk, amikor ez nekem is a sejtésem, igen. Éjségsztrájkba kezdett egy pedagógus, és Havas Erik azt mondta, hogy hát elnézve magát rá is fér önre.
Igen, tehát ez az a mélységes cinizmus.
Egy ilyen társadalomban ezt lehetetlen megcsinálni. Tehát már másnap mennének a Big Mac menős viccek.
Igen, és tehát ez azért mégis sokat elmond a brit társadalomban, hogy mégis egy ilyen akció képes visszacsatolni a politikára, és képes hatást gyakorolni a politika legfelsőbb szintjeire.
És akkor beszélj végül ugye az Ördög maga című filmről.
És bocsánat, még annyi, hogy nagyon fontos, hogy azért is univerzális történet ez, mert túlmutat ez az ír szabadságharcosoknak a tragikus sorsáról. Ez egy univerzális történet az emberi önrendelkezésről. Tehát az, hogy amikor van egy fiatal, és már elveszti a cselekvőképességét, és nem képes döntést hozni, akkor... aljas módon megkerülik, és a családtagjainak dedikálják azt a jogot, hogy ha aláírnak egy papírt, akkor véget vetnek az éjségsztrájknak azért. És van olyan anya a filmben, aki hagyja, tiszteletben tartja a gyermekének az önrendelkezését, és természetesen ez egy borzasztó, tehát ez nincs idealizálva, ez, megy, ez nincs ünnepelve, ez igen. Egy tragikus történet, de az, hogy van egy anya, aki engedi a gyerekét meghalni azért, mert a gyereke választott egy ügyet magának, amiért akár meg is érdemes,
igen,
amiért érdemes neki meghalnia.
A film alaptörténete és az, hogyha az éjségsztrájkoló elveszi az eszméletét, akkor az a britiok szerint a szülő is mondhatja azt, hogy véget ér az éjségsztrájk.
És ezzel lenullázza azt, mindazt a szenvedést, amit egy éjségsztrájkoló...
Ez egy dilemma, hogy egyébként megmenti a gyerekét a szülő, vagy kitart a gyermeke elvei mellett, és azt mondja, hogy nincs vége.
Igen. Ez a történet kiáltott azért, hogy ezt filmre vegyék.
Egyik kedvenc idézetem Szabó Ervintől származik. Minden ügy annyit ér, amit hajlandóak vagyunk érte feláldozni.
Igen. Hát itt mindent feláldoztak ezek itt, az emberek.
A hát ugye a dramaturgia is az, hogy 11-en vannak, tehát egy hiány 12 apostol, tehát ugye megnövezték a hajukat a börtönbe, szakált növezik. Tehát ez a 11 Jézus.
Egyrészt a katolicizmus, másrészt meg ugye mivel, hogy ennyire katolikus, ugye ez volt az alapja, ezért az ír nacionalizmus a leg Hollywood képesebb annyiban, hogy ez univerzális. Igen. Tehát, hogy nem véletlen, hogy az írek mai napig is, amikor már ugye nyilván önrendelkezés és saját államban rendelkezek legalábbis délen, ők a palesztin ügy legnagyobb támogatói, ők minden elnyomott nép mellett kiállnak, ők nekik egy ilyen globális képük van erről, mert hogy az ír nacionalizmus arra épül, hogy minden elnyomott olyan, mint azok az írek, akik itt szenvedtek ezekben az ügyekben.
És akkor most beszéljünk végül az Ördög maga című 1997-es filmről, ugye L.J. Pakula a rendezője. Hát ez egy iparos munka, igen, tehát nem így elkötelezett.
Pakula, ő neki nincsen írkötődése, legjobb tudomásom szerint. Igazából ő a thriller műfaját, meg a krimi műfaját látta, ezt a filmet. Nem tudta már azt. Ugye őt az Elnök emberei című filmrendezőjeként ismerhetjük, ami azért hajtott végre óriási bravút, mert abból épített óriási feszültséget, hogy férfiak telefonálnak 2,5 órán keresztül. Tehát,
és aztán ő a politikai krimiknek a nagymestere lett, és ebben a filmben pedig, hát ugye Brad Pittet először láttuk majdnem főszerepben, mert ebben az időben még nem biztos abban, hogy Brad Pitt elviszi magát a viszont, és ezért beleírták az írrendőrnek a karakterét, hogy az eredeti krimiben, vagy thriller regényben önmagában arról van szó, hogy egy irraterrorista New Yorkban próbál Stinger rakétákat beszerezni, amiket hazaszállít.
Egy nagyon tipikus helyzet az Iránnak, valóban így történt. Tehát, hogy valóban Amerikában szerezték be ezeket a rakéták.
Igen, tehát
és ezért mellé írták a Harrison Fordnak a meghasonlott karakterét, aki ír rendőr az Egyesült
Államokban. Igen, és a Law and Order karakter kellette a forradalmá mellé. Tehát a kettőjük dinamikája ebből fogad. Szerintem egy picit el lett mérve. Tehát túl sokat pepecsel ez a film a kettejük viszonyának a kis reszelgetésével, tehát alapvetően nem tudta fölépíteni azt, amit egy ilyen potenciállal rendelkező történetnek föl kellett volna építeni. Nem is volt különösebben nagy siker, viszont Brad Pittnek, tehát az, amikor Brad Pitt megnöveszti a szakállát a 90-es években, akkor lehet tudni, hogy az egy tehát eleve tehát 100 éves hollywoodi toposz, hogy a sztárok keresik az ilyen megsebzett férfi karaktert, ahol egyes szám harmadik személyben beszélnek a figuráról úgy, hogy neki milyen szörnyű traumákon kellett gyerekkorában.
De még nem is volt sztár. Tehát, hogy korábban, ugye Thelma és Louise-ban, vagy még a 12 majomban is egy sikeres mellékszereplő. Igen. Emlékezetes mellékszereplő.
Azért túl van már az interjú a vampírral, tehát az, mondjuk az sem volt, ugye Neil Jordan, ugye az sem volt különösebben, nem Amerikában, Európában nagyon szerették, tehát Európában óriási siker volt, de azért Brad Pittre már bementek az emberek ekkoriban.
És itt megteremtette azt a... Azért megint csak a gyerekromról tudok beszélni, tehát azt a szimpatikus terüristát, aki szinte szerelmet van, miközben azt mondja, hogy dobd el a fegyvert, és szinte kérlelsz, de szerelmet van.
Igen, tehát itten,
minden gyilkolása itt, egy ilyen mély válságot indít. Az angyalarcú gyilkos.
Ez az angyal. Hát ugye itten nagyon vigyáztak arra, hogy ne egy negatív karaktert mutassanak be, hanem egy tragikus karaktert, és ez egy óriási sztármágnes, ahogy mondtam, ez a típusú karakter, ez a megsebzett tragikus karakter, ez nagyon, ezért ölik egymást a sztárok. És
Harrison Ford emellett is érvelt, hogy szerint azért nem lett akkora siker, mert hogy önmagában kilépett úgy a film hollywoodi zsánerből, hogy nem azonosítatóak egyértelműen a jó és a gonosz szereplők. Ugye ott van a Herberger által játszott egyébként kocsma tulajdonos, aki a Snigger rakétákat csempészi.
Aha.
Hogy hívják a színészt?
Az ír színészt? Igen. A David O'Hara?
Nem. Na majd...
Jaj, tudom, Treat Williams, bocsánat.
Igen, tehát hogy ő az, aki végül negatív szereplővé válik.
A Herberger.
De hogy a végső konfliktus esetében két pozitív szereplő kül egymással, és hogy ez nem igazán beilleszthető a nagyon leegyszerűsített hollywoodi történetekbe. Ugye jónak kell végezni elvileg egy jóval, vagy ez önmagában kérdésként
felmerül? Igen, tehát ugye az amerikai nézők szeretik azt, hogyha világossá van téve, tehát az amerikai nézők nagyon ragaszkodik a zsáner műfajokhoz, tehát ott a zsánerfilmek a sikeresek, tehát az, amikor elkezd egy rendező elkezd kísérletezni.
A párhuzamos igazságokkal.
A párhuzamos igaz, pontosan, tehát az igazság, a többfajta igazság egymásnak ütköztetésével, az összezavarja az amerikai nézőt. Most ez egy picit leegyszerűsítésnek hangzik, és, de nem.
Magyar nézőt is ez a zavarja.
Tehát ez tendenciózusan kimutatható, hogy ahol nem konvencionális, morális szituációkat mutatsz be, azt a filmet alapvetően elutasítják, vagy elutasítják, vagy csak mérsékelt sikert tud aratni.
És önmagában jó filmről beszélünk?
Én szerettem ezt a filmet, különösen a zenéje miatt, ugye James Horner, ezt még szerettem volna elmondani, hogy az 1995-ös rettenthetetlen óta, ha skót vagy ír témát kell földolgozni Hollywoodban, azt egyértelműen bombabiztosan a James Hornernek dedikálják, hiszen ő volt az, aki hosszú távon megváltoztatta a filmzenének azt a hangzásvilágát, hogyha ilyen tematika van, akkor behozza a keltadobokat, a skót dudát, az ilyen különböző sípokat, emlékező csak a Titanicra, aminek eredetileg nincsen ír szála, bár mondjuk a Jack Dawson, ugye ő egy ír karakter, de ott is ezt az ír hangzású, dübörgő megszólalást képes produkálni, és ebben a filmben is nagyon, nagyon, nagyon passzoló zenét tudott írni.
Hát James Horner kétszer is forradalmasította a filmzenegyártást, először azzal, amikor a 48 órában először fúvósokat pakol a szintetizátor alapra,
pontosan,
aztán a retetetet után.
Igen, tehát nála a ritmus szekció óriási, tehát ezek a püfölések, kopogások, kalapálások, és ezeket most a 90-es években, ahogy bejött az ír meg a skót tematika, földúsította kelt a hangszerekkel. Fantasztikus.
És aztán az már egy Frey Tamás kémregénygyíró tollára való történet, hogy ugye Diana hercegnő a fiaival megnézte ezt a filmet nem sok a halál előtt. Hatalmas botrányt keltett, aztán nem sok a később Alan J. Pakula meghalt egy autóbalesetben, szintén mint Diana hercegnő, később James Horner is meghalt egy repülőgép balesetben.
Igen, pár éve. Nem.
De ezt meghagyjuk Frey Tamásnak.
Igen.
Köszönjük szépen.
Ő ebből egy...
A riporter és regényírónak. Köszönjük szépen, ez volt ugye a Régen minden jobb volt, ahol ira filmekről beszélgettünk Balázs Istvánnal, a Mércés Tóth Csobával, magam pedig Csundeli Péter voltam. Szervusztok.
Sziasztok.
Jó ét, sziasztok.